a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrának keményítő és izócukor gyártó és forgalmazó vállalat vezérigazgatójával. És az első részben sok mindenről beszéltünk, elsősorban nyersanyag oldalról fogtuk meg a dolgot, ugyanis kukorica feldolgozással foglalkozik a cég, és a kukorica elengedhetetlen ahhoz, hogy folytatni tudják a tevékenységüket. A kukoricáról már évek óta halljuk, hogy problémás, egyre problémásabb, szárad a Kárpát-medence, és bár még mindig vannak itt olyan területek, ahol lehet akár nyereséggel is kukoricát termelni, de hát egyre problémásabb ez a dolog, és ami kiderült számomra itt az előző beszélgetésben, vagy az előző részben, hogy hát bizony szakértelemben, tisztel ez a kivételnek, nem állott a magyar gazda, mint mondjuk a nyugat-európai társak, miközben gépesítésben, és majd még erről is beszéljünk, talán már ott tart a támogatásoknak köszönhetően. És hogy lépjünk is egyet, mert az előző rész végén kiderült, hogy azért bár nem csodaszer, de sokat segítene a precíziós gazdálkodás. De hát, mivel nem csodaszer, a piacot is nézzük meg. Mert most ugye a Mercosur, ez a dél-amerikai kereskedelmi megállapodás, amihez most úgy tűnik, hogy csatlakozik az Európai Unió is, vagy legalábbis elkezd áramlani ide a nagyon olcsón megtermelt kukorica például, mondjuk azt zárójelbe tegyük hozzá, hogy az nem GMO-mentes, tehát az genetikailag módosított történet, hogy ez mennyiben nehezíti itt a piaci helyzetet, illetve nehezíti ez, és akkor ezt itt tágabban is értelmezzük, hogy általában a piacpolitikák, a különböző akár nemzeti, akár közösségi, ugye uniós politika, és hát vegyük hozzá, hogy ott van az Egyesült Államok, ahol most az erő nyelvén beszélő első számú vezető, ugye az America First mondással elvárja, hogy mindenki tőle vegyen mindent, ő meg majd eldönti, hogy kit hogy enged be a saját piacára. Szóval ez azért eléggé bonyolítja az európai és azon belül a magyar gazdák életét.
Ez valóban így van. Soha nem látott módon bonyolódott gyakorlatilag ez a szabályozási vagy kereskedelmi politikai környezet, amiben az európai termelők vagy a magyar termelők vannak. A Mercosur az egy 20x éve gyakorlatilag porondon van. Néha felerősödött, néha elhalkult. Most azt gondolom, hogy pont amiatt erősödött föl az elmúlt időszakban, hogy Amerikával való feszültséget kicsit ellensúlyozzák itt az európai országok, hogy ennek vannak egyértelmű, vagy azt mondom, hogy sokkal inkább támogatói, meg ellenzői, mondjuk úgy az északi országok Németországtól fölfelé gyakorlatilag inkább támogatnák ezt, hiszen ők azért cserébe, tehát ők ugye deficitesek mondjuk mezőgazdasági termelésből és ipari termelésből meg szuficitesek, tehát azt kéne gyakorlatilag kihelyezni, exportálni. Erre jó piac lenne akár Dél-Amerika, a déli országok pedig fordítva, ők meg inkább ellenzik, és Magyarország is nagyon helyesen ezt ellenzi. Tehát azért ez egészen biztos, hogy Magyarországnak nagyon, magyar mezőgazdaságnak, meg élelmiszerfeldolgozóiparnak ez egy nehezítő körülmény lenne. Ugye miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy gyakorlatilag vámmentesen bizonyos mennyiségű mezőgazdasági alapanyagokat, vagy élőállatot, vagy húst, vagy növényt, ez be lehetne hozni Európába.
De most is jön ez befele, tehát hogy át van címkézve, meg egy csomagolás után már az van rajta, hogy Made in EU. Erre lehet azt mondani, hogy jó, ezt majd meg lehet fogni valahol.
Itt az arányokról van szó, itt ezért sokkal, sokkal nagyobb volumen tudna bejönni. És ahogy a kérdésben ugye elhangzott, Amerikában is gyakorlatilag olyan szintű fejlődés volt, és volumen növekedés volt az elmúlt időszakban, hogy az is egy komoly veszély, hogy annak is valahol helyet kell találni ennek az árunak. És ami például 2-3 éve minket is, mint Hungranát, vagy az egész európai etanolgyártókat érint, az 3 évvel ezelőttig nem létezett olyan, hogy Amerikából jön be bioüzemanyag, bioetanol Európába. És gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben árasztja el az európai piacot az amerikai bioetanol, amire ugyan megmaradt a védővám, mert ugye nagyon sok minden vámmentesen, de azért tehát van egy-két termék, amire fenntartották a védővámot, de még ezzel együtt is annyira olcsót előállítani, hogy védővámmal együtt is megéri behozni Európába, de ezzel nehezebb helyzetbe hozva az európai termelőket.
De az Egyesült Államokban mitől ennyivel olcsóbb mondjuk a kukorica előállítása? Itt valóban az automatizáltság, a gépesítés, a hatalmas egytagban lévő földek, meg egyébként tegyük hozzá, hogy a GMO az, ami ennyit lök ezen?
Így van, tehát ott egyáltalán nem extra magasak a termés átlagok. Magasak, tehát magyar viszonyokhoz képest magasak, de mondjuk egy fejlettebb európai országhoz képest Tehát, hogy vannak olyan nyugat-európai országok, ahol lehet, hogy nincs akkora kukoricatermelés, de a termés átlagok, tehát hány tonnát termelünk egy hektáron, azok közelében vannak az amerikainak. Tehát még Amerikában 11 tonna per hektár a termés átlag az egész országban. Ami nem egy extra, Magyarországon a sok éves átlag 7-8 tonna, az elmúlt évben gyakorlatilag ez ilyen 4-5 tonna, azt lehet mondani, vagy 3-4-5, ugye attól függően mennyire volt a száj. Míg egy öntözött területen arról beszélünk, hogy 15-16 tonna egy hektáron. Na most ehhez képest 11 az amerikai. Szóval nem egy extra, egyszerűen ennyire hatékonyan tudnak termelni, a nagytáblás gazdálkodás, a károkozókkal szemben ellenállás, ami mondjuk egy GMO-nak köszönhető, illetve hát az olcsó termelés, tehát a költségek alacsonyak. Miről beszélünk? A gázolaj, nem tudom, harmad annyiba kerül, a gáz a szárításra mondjuk negyed annyiba kerül, mint itthon, és a munkabérek nyilván nem olcsóbbak, mint mondjuk Magyarországon, viszont fajlagosan, tehát egy hektárra vetített munkaóra az lényegesen alacsonyabb Amerikában, lévén, hogy mondjuk több száz hektárt kell egybe termelni, nem pedig 10-20-30 hektárokat.
Illetve ugye tegyük hozzá, hogy a traktoron nem ül senki.
És nagyon sokan, igen, tehát ott a precíziós gazdálkodást is sokkal szélesebb körben és nagyobb szinten alkalmazzák sok helyen, mint nálunk, és ez nagyon fejlődik ott, nagyon-nagyon fejlődik. Én 2015-ben voltam először egy ilyen agrotech show-n, ahol tehát valami hihetet, 15-ről beszélünk, tehát 10 évvel ezelőtt, és mindenre volt egy robot, mindenre volt egy szenzor, akár az állattartásban, állattenyésztésben, akár a növénytermesztésben, már akkor, tehát azóta ez még inkább fejlődött. Tehát ezzel kell nekünk fölvenni a versenyt, tetszik, nem tetszik, ez van. Dél-Amerikában ugyanez van, ott ráadásul még a vetésterület is nő, tehát akár Argentínában, akár Brazíliában, és hiába verjük az asztalt, hogy persze, mert nem tudom, esőerdő kiirtással, akkor is ez van. Tehát, hogy nem tudunk, nem fogjuk tudni megakadályozni, nem tudjuk magunkat odaláncolni a fához, hogyha néhány százaléka minden évben nő a vetésterület Brazíliában, akkor nőni fog, akkor az a kukorica az meg fogja találni a helyét valahol a világban. Én azért hosszú távon egyszer optimista kell, hogy legyek a tekintetben, hogy az európai döntéshozók valahogy fölveszik a kesztyűt kereskedelem politikailag, akár Amerikával, akár Dél-Amerikával szemben. Most egy picit úgy látszik, hogy Brüsszelben nem annyira fontos az európai mezőgazdasági termelés. Tehát, hogy mintha ezt áldoznák be valami más ipari termelésért. De hosszú távon szerintem ez egy olyan stratégiai iparág, tehát a Covid alatt láttuk, hogyha nem működik ellátási lánc, és nincs élelmiszer, akkor nagyon nagy baj van, ugye most már WC-papíron is beszéljünk. De hogy itt most tényleg arról beszélünk, hogy Európa képes-e magát fönntartani hosszú távon, élelmiszerrel. Ezt nem szabad beáldozni. És szerintem jeleket még nem látok erre, de jó magam személy szerint nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy lesz pozitív változás, és valamilyen úton, módon, akár a karbonvámmal, tehát a széndioxidvámmal, vagy karbonvámmal, vagy bármivel, valami fenntartatósági igényszinttel képes lesz majd ezt így kordában tartani, és ezáltal segítve az európai termelőket. A kérdésre visszatérve, kereskedelem politikában ebből is látszik, hogy szükség van, fontos, egyszerűen mert nagyon egyenlőtlenek a termelési esélyek, vagy a termelési adottságok. Az, hogy nem egy hosszú távú stratégia, meg egy struktúra alapján működnek ezek a kereskedelem politikai döntések, az inkább baj, tehát az veszély. Akár Magyarország, akár a globális tekintetben.
Ugye egyik oldalról van kereskedelem politika, de a másik oldalról azért azt érdemes megnézni, mert lehet, hogy a gáz az nálunk nagyon drága, lehet, hogy a gázolaj nálunk nagyon drága. De ha még ezzel együtt sem alkalmazzuk azokat a egyébként szükséges, precíziós eszközöket és módszereket, ami egyébként nálunk is tapasztalható munkaerő hiányra is válasz egyben, nem csak a hatékony termelésre, szóval, hogy ebben is kéne lépni, nem? Mert az csak tovább nyitja az ollót.
Igen, ez abszolút így van. Egyrészt a technológia folyamatosan fejlődik, és képes kiváltani nagyon sok tevékenységet, de itt jön vissza az a kérdés, ami az elején volt, a koncentráció. Tehát, hogy egyszerűen tudomásul kell venni, hogy bizonyos kultúrákat nem lehet 50-100 hektáron gazdaságosan termelni, mondjuk egy 3000 hektáros gazdasággal szemben. Ezt tudom, hogy nagyon...
De ehhez képest az Egyesült Államokban mekkora egy átlagos gazdaság?
Nincs a fejembe a szám, de néhány száz hektár. Ott sem több ezer hektáros. Ott az a nagyon nagy különbség, hogy mondjuk Nyugat-Európában is a nagyon nagy különbség Magyarországhoz képest a szövetkezésnek a mértéke. Tehát Magyarországon mindenkinek van saját traktor, saját, nem tudom, tároló, saját az, ami Nyugat-Európában lehetne sorolni a példákat szinte mindenhol. szövetkeznek, összeállnak a termelők, akár egy vetésnél, egy aratásnál, egy szárításnál, egy tárolásnál, egy input beszerzésnél, egy értékesítésnél, ebben óriási erő van. Óriási erő van, ezzel mi magyarok nem élünk. Mi szeretnénk mindenben sajátot, most ennek kulturális, meg politikai, meg bármilyen oka lehet.
Na jó, de hát csak a vásárlásnál egy szövetkezés az azt eredményezi, hogy egy erőből tárgyaló vevő, aki pontosan azt mondja, hogy hát én nekem kell ebből 1000 tonna, most csak mondtam pontosan egy hasszámot. Akkor a 100 tonnás, vagy akár néhány 10 mázsás vásárló, az sehol nincs, a sor végén
ez
van.
Abszolút így van, de értékesítésnél. És nem mindegy, hogy 100 tonnát akarok eladni, vagy 10 000 tonnát akarok eladni. Ugyanis a commodity piacon nagyon érdekes, nem tudom ezt a vevők, vagy a hallgatók tudják-e, hogy pont fordítva működik. Tehát ugye a commodity-nál minél nagyobb a volumen, annál kisebb az értéke. Mezőgazdasági commodity-nél nem így van. Tehát egy 10 000 tonna kukoricának az ára az értékesebb sokkal, mint mondjuk 1000 tonnának, hiszen az egybe van, azt egy feldolgozó vagy kereskedő ezt sokkal könnyebben tudja utána mozgatni vagy feldolgozni. Na, tehát, hogy ebben is van egy óriási különbség, Amerikában pedig abban van még ezen félül is óriási különbség, hogy nagyon-nagyon sok feldolgozó ipar az a termelők kezében van. Tehát például az etanolipar a 2000-es években azért tudott megerősödni Amerikában, mert a gazdák csináltak maguknak egy feldolgozó ipart. Tehát ott is volt nyilván egy benzinbe való bekeverés, már ugye ezt biotanolnak, de volt egy eszmetlen módon fejlődő mezőgazdasági termelés, tehát a termésátlagok folyamatosan nőttek, és azt mondták a termelők, hogy hát ez tök jó, mi termeljük a kukoricát, csak nem tudjuk hova eladni, és rengetegen, de több tucatról beszélünk, vagy akár nem tudom, 80 ilyen gyár van, de lehet, hogy még több is a 200-ból, ami effektív termelők kezébe van. Akkor azt mondták, összeállt 50 termelő, és azt mondták, oké, akkor csinálunk egy bioetanolgyárat. És utána az etanolt közösen értékesítjük, vagy nem is közösen, mert nem irányítjuk a céget, mi csak beszállítunk oda, meg tulajdonoljuk, azt egy menedzsment irányítja. Etanolt értékesítjük a olajfinomítóknak, ahol majd összekeverik a benzinnel, a takarmányt meg valahova elviszük a világon, ahol szükség van rá. Egyébként ott is ugye nagyon nagy mértékben értelemszerűen ugye a szarvasmarha a legnagyobb mértékben fogyasztott hús, tehát ugye nagyon szeretik azt a CGF vagy DDG-s takarmányt, ami ezekből a gyárakból jön. Tehát ez egy egészen más helyzet, mint ami itt van Magyarországon vagy Európában, hogy erre nem volt esély se. Most nem menjünk bele, hogy miért nem, vagy miért. De én azt gondolom, kulturálisan sincs benne itt a magyar termelőkben egyébként, hogy akkor most 50 zöldségtermelő összeáll, hogy akkor ők csinálnak egy, nem tudom, egy konzervgyárat vagy egy feldolgozóipart, nem hogy egy kukoricatermelő, mondjuk egy ízocukorgyára. Tehát ez kulturálisan nincs benne. Amerikában ez egy adottság volt. Ez egy óriási előny, mert ott az egész értékláncban nézik a hasznot, és lehet, hogy a kukoricatermelésen nem keres annyit, de az etanol gyárból az osztaléggal már úgy jól lakik, és akkor az úgy elégedett.
Ráadásul biztos piaca van.
Így.
Viszont az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és arról nem beszéltünk, de ebből talán valami kirajzolódott ebből a beszélgetésből, hogy milyen év lehetett a 2025-ös, és úgy általában a feldolgozóipar, de leginkább most, hogyha már önül itt a Hungrana életében, milyen év volt ez, és mire számítanak, és hogyan fog tudni tovább működni ez az üzem.
Nagyon nehéz volt a 25-ös év. Ugye 24-ben volt egy óriási aszály, egy nagyon komoly aflatoxin fertőzés a kukoricában, amit ugyan sikerült semlegesíteni tulajdonképpen szelektálással, meg importtal a feldolgozóiparban, meg a takarmányiparban, de ez rányomta a bélyegét olyan szinten, hogy egyszer magasabb áru lett az alapanyag, és amit az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy egyszer nincs balanszban gyakorlatilag most az értékesítés, tehát nagyon szerény eredmények, vagy éppen negatív előjelű, vagy nagyon szerény eredményeket tudnak most ezek a feldolgozóipari gyárak hozni.
És ráadásul ugye a sok termék, ugye most nagyon kevés időnk van, de muszáj ezért elő is beszélni, hogy az imént említett bioetanol az csak egy kis szelete a Hungrana termékeinek, és ugye itt a magas fehérje tartalmú takarmány, az egyik fő, de a legfőbb az a cukor, izocukor.
Izocukor vagy keményítő.
Vagy a keményítő.
Igen, ezek külön vonalak egyébként, tehát mindegyiket próbáljuk a lehető legnagyobb mértékben kihasználni, vagy magas arányjal működtetni. Most gyakorlatilag az látszik minden nekünk is a teljesítményünkön, meg mindenkinek, hogy ezért nincs egy gazdasági konjunktúra, tehát most nem az van, hogy az emberek bármit is megvesznek, csak azért, mert jól élnek. Nem, most mindenki takarékoskodik, bocsánat, nem költekezik. Magyarországon látszik, hogy a betétállományon is rengeteg riportban szó van arról, hogy milyen arányaiban mennyivel magasabb a betétállomány, mert most óvatos mindenki. Ez Európára is igaz egyébként, csak ott lehet, hogy sok országban még kevesebb is a pénz, meg kevesebb, amit el tudnak költeni. Tehát magyarul semmelyik termékünknek a vevői, tehát a piaca nem húz, nincs, sőt azt is lehet mondani, hogy bizonyos területeken csökken a fogyasztás.
És ez még az élelmiszerre is igaz?
Ez az élelmiszerre is igaz, abszolút. Hát ugye az izotcukor az egy cukortermék, tehát a édesipari árukba megy.
De hát a lekvár például abba is.
Csemekbe, lekvárokba, de a csokoládékba, fagyikba,
üdítőkbe,
cukrokba, tehát nagyon-nagyon sok minden ott van, de ebből sem fogy több, mint. Tehát ha pedig nem nő a piac, akkor nem lehet árat emelni, mert akkor van túltermelés általában. És ugye ezek a nagy gyártók, ezeket általában a konkurenciáink, a versenytársaink, azok nagyon nagy gyártók, akik nagyon sokáig bírják gyakorlatilag a versenyt, és ilyenkor mindenki próbálja másikat kiszorítani, hogy nem baj, én nulla eredménnyel is, de tolom gyakorlatilag amennyire csak lehet a termelést, hogy előbb-utóbb valaki feladja. Na most a cukoripar az rendszeresen beleszalad ilyenekbe, hogy 2-3 évig veszteséges az egész cukorgyártás, mert egyszerűen nagyok azok küzdenek egymással, de valahol mi is ebben az iparágban, vagy ehhez az iparághoz csatlakozunk, vagy ezzel versenyzünk, úgyhogy ez nekünk is nehéz. Keményítőiparnál ugye nekünk van ipari minőségű keményítőnk, ami a papíriparban egy papíripar használja, tehát az alappapírt, ezek keményítik, kartonpapírt, stb. Hát ha nincs konjunktúra, akkor kevesebb dolgot kell csomagolni, kevesebb kartonpapír kell, és még sorolhatnám.
A takarmány, ugye világos, ott is igaz ez, de hát azért van egy szint, ami alá nem megy az élelmiszerfogyasztás, mert hiszen ez a mennyiségű ember enni fog.
Takarmánynál nagyon, nagyon jó kérdés, ott nekünk bizonyos termékünk az mondjuk a tejhasznú szarvasmarhának egy alapanyag, most azért...
Tehát a tejipar az nem
tejipar az most éppen dől össze, mert túltermelés van gyakorlatilag. Magyarországon egyébként a száj- és körömfájás ugye még is tizedelte gyakorlatilag, tehát azért mondjuk ugye az állománynak az 5%-a az kiesett, az sok, tehát ugye 5%-a kevesebb tején van, az sok, mert akkor valaki annyival több takarmányt kell, hogy előállíts, vagy hát fölösleget termelünk gyakorlatilag. Aztán van olyan magas fehérjetartalmú takarmányunk, ami pedig mondjuk a szójával versenyez. Szójában túltermelés van most éppen Amerikában, nem csak a kukorica, a szóját is eszméletlen eredményesen és nagy hozamokkal tudják termelni. Nagyon beesett a szójára az év közepén, ami minden takarmány, egyéb takarmány mint az árát is lenyomta. Szóval globális versenyben vagyunk, és Európa most nagyon nehéz. Az európai termelőknek és a feldolgozóknak most nagyon-nagyon nehéz a helyzete, úgyhogy nagyon fókuszáltan kéne hosszú távra most terveket szőni, hogy tudjuk ezt túlélni.
És akkor itt jön most az, hogy előttünk áll 2026.
Hát nem lesz könnyebb a 26-os év sem. Ugye beszéltünk az elején a vetésterületről, érdemi változást én nem látok, se föl, se le, tehát azt hiszem, hogy ugyanaz lesz nagyjából 25. Időjárás az természetesen lehet még nagyon pozitív, és akkor még kicsit fölélegzünk, de azt gondolom, hogy egy alapvetően egy ilyen gazdasági konjunktúra kell ahhoz, hogy a feldolgozóipar fölélegezzen, és elkezdjen eredményesebben működni. Hát ez 26-ra még azt hiszem, hogy nem várja senki. Talán meglátjuk, tehát ha egy picit Amerikával, vagy Dél-Amerikával a verseny egy picit, vagy ez a nem is verseny, inkább ez a nézeteltérés kicsit csillapodik, kicsit közelednek az álláspontok, a kereskedelempolitikai döntéseket kicsit össze lehet hozni, akkor kicsit meg tud majd erősödni újra az európai termelés. Erre szüksége van a termelőknek és a feldolgozóiparnak is. Még egyszer mondom, ez egy stratégiágazat, tehát olyan nincs, hogy nincs élelmiszer vagy víz, mert akkor nagyon nagyba is tud lenni. Úgyhogy ha ezt a politikusok meg a döntéshozók szem előtt tartják, akkor azt gondolom, hogy azért a jövőkép az fényes.
Hát akkor legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrana vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt és tájékoztatott minket az aktuális kukorica és feldolgozóipari helyzetről. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Azt követően, ahogy megszokatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.